A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mai vasárnapi Isten tiszteletünket a 229. dicséretünkkel kezdjük el közösen. A 229. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Isten igéjét hallgassuk ezen a mai vasárnapon. A Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti újszövetségi igerészt olvasom. János evangéliumának a 10. részéből, a 11. verstől kezdődően egészen a 18. versig bezárólag. Az Isten igéjét alázatos szívvel, odafigyeléssel hallgassuk közösen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogy az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, elfogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük neked ezt a csodálatos délelőttöt, amely hívogatott bennünket kívülről és belülről, hogy itt állhassunk meg te előtted. A pásztorhoz jöttünk bárányként, és mindenki tudja önmagáról, hogy éppen mennyire tudta követni, mennyire tudott engedelmeskedni a pásztor szavának. Vannak olyanok, akikért el kellett jöjjél, akiket azért kellett megtalálni, mert elvesztek. De a pásztor mindig hűséges, és megy azok után, akiknek itt kell lenniük. És vannak bárányok, akik már alig várták a táplálást, akik már önként is, talán hálaadásból, talán az örömüket megmutatni, talán a gondviselésért hálát adni, jöttek, hogy újból lássák azt, aki számukra mindent elhoz és ad. Köszönjük, hogy így vagyunk számon tartva egyen-egyenként, és te nagyon jól tudod, mert ismered a tieidet, hogy kiket hívtál ma magadhoz. Szeretnénk mi is jobban megismerni téged, kérjük ezért a te szent lelkedet, a te igédnek üzenetét. Annyi minden ott van bennünk ma is, és annyira szeretnénk kérni téged, hogy mindazt, ami feléd vezet, erősítsd meg bennünk, és adj nekünk békességet épp azáltal, hogy a bennünk lévő érzéseket, feszültségeket, gondolatokat úgy a helyére illeszted. Hadd legyen egy vágyódás mi bennünk, hogy közeledni szeretnénk te feléd. Kérjük így, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy több lehessen emberi beszédnél és gondolatnál, lehessen a te éltető igéd, akaratod és gondolatod a mi életünk felől. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk közösen, és közben mondom, hogy itt elől vannak még helyek, nyugodtan előre lehet jönni, el lehet fogadni, foglalni őket. A 23. Zsoltárunkkal készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására közösen. Az első versét énekeljük a Zsoltárnak, az Úr én nékem őriző pásztorom. Alapigénket újraolvasom a János evangéliumának a 10. részéből, a 11. és 12. versekből. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, Látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétszéleszti őket. Foglaljuk el a helyünket. Van bennem egy kis szorongás, hiszen a jó pásztornak a képe egy annyira sajátosan minden emberben kialakuló kedves kép, hogy nagyon nehéz erről úgy közösen gondolkozni, és nagyon nehéz valami olyasmit mondani, amit eddig még nem éreztünk, nem láttunk ezzel a képpel kapcsolatosan. A jó pásztornak ez a megrajzolt alakja, ez mindig egy olyan bensőséges és olyan biztonságot, nyugalmat adó érzést vált ki bennünk. Talán sok ilyen kis könyvjelzővel, képpel találkoztunk, és ebben valahol mindig benne van az emberi vágyakozásnak az az indulata is, hogy hát igen, valami ilyesmire vágyom én is, egy ilyet szeretnék én is. Ez a kép, ez pont az ellentétből született. Abból a tapasztalt valóságból, abból a nyomasztó és sokszor zsarnoki rendből, amit az ember mindig tapasztal az élete során. Ez a kép, amikor megszületett, akkor diktátorok uralkodtak, akkor császári hatalmasságok voltak, akkor cézárok mondták meg, hogy mit kell tenni. És ezekben a diktatúrákban és ezekben a zsarnoki rendekben az ember mindig félt. Sosem arról volt szó, hogy valaki engem ölbe vesz, megsimogat, a helyemre tesz, hanem mindig féltünk attól, hogy hogyan irányítanak minket, hogy kinek kell engedelmeskedni, hogy hova akarnak elvezetni minket. A modern embernek talán nem a pásztor jut eszébe ennek az ellentéteként, hanem a demokrácia, amihez hozzászólhatok, ami a közösségnek megalkotja azt a közös véleményét, amely aztán mindenkinek jó lesz, mindenki számára elfogadható, amiben lehet élni. Én nem szeretnék semmilyen felhangot ennek adni, de nem tudom, hogy ez létező valóság-e. Talán éppen azért vagyunk itt, mert a demokráciánk is, és ezt most nem politikai értelemben mondom, hanem a saját életünkre nézve már megbukott. Olyat nem nagyon találunk, hogy mindenkinek jó legyen. Olyat nagyon nehéz találni, hogy konszenzus legyen gondolatokban, hogy mindenki ugyanazt gondolja, ugyanazt higgye, de ugyanúgy is higgye, ugyanolyan formákkal, ugyanolyan szavakkal, hogy minden úgy egyezzen. De azért mégiscsak van bennünk egyfajta olyan vágyakozás, hogy azért mi egymás mellett élünk, és ennek az egymás mellett élőségnek meg kellene tanulni azt a rendjét, amiben én is bele tudok igazodni. Így térünk vissza megint csak akkor ehhez a képhez, hiszen nincs más, hogy csak kell legyen jó pásztor. Nyilván Jézus ezt önmagára alkalmazza, nagyon szép ez a kép, az egész Isten népe történetét be is szövi ennek a képnek a valósága, már az ősatyák is pásztoremberek voltak a maguk vándorló életmódjával, de a király is valahol a pásztorok közül emelkedett ki igazán, benne voltak azok a jellemvonások, amelyekre úgy mindenki vágyott, hogy végre valaki olyan legyen felettünk, valaki olyan vezessen bennünket, aki a mi érdekeinket képviseli, aki nekünk szolgál. Ezt keresi valahol a mi életünk is, és érdekes, hogy ugyanekkor nem csak keressük ezt, hanem erre kapunk megbízatást az Istentől is. Aztán az Új Szövetség lapjain egyre többször kerül elő ennek a gondolatköre, hogy a krisztusi szolgálat nyomán nekünk is milyen pásztori teendőink vannak. Nem csak lelki pásztori teendőink, hanem hogy hányszor van olyan, amit maga Jézus is megfogalmazott, hogy én azokat, akiket nekem adtál, azokat én megtartottam, azokat én legeltettem, azokat én vezetni tudtam. Hát nekünk is megvannak azok a közösségeink, ahol az Isten felelőssé tesz minket, és ebben valahol felelős szerepet betölteni, nagyon fontos lenne megtanulni, hogy hogyan kell. Egyszer Jézus azt mondja, amikor úgy végig tekint a sokaságon, akik azért verődtek össze, szinte szó szerint, hogy őt hallgassák, az ő erejéből részesüljenek, hozzák a nyomorultjaikat és a betegeiket, hogy szánakozom ezeken az embereken. Úgy néznek ki, mint a pásztor nélkül való nyáj. És ezzel meg is fogalmazza, hogy szánalmas ez a céltalanság bennük. Szánalmas ez a nem tudom, hova is tartozom. Szánalmas dolog bennük az, hogy miközben keresik valahol a biztonságot, egymásra támadnak és egymás ellen küzdenek. Ebből is semmi jó nem származik. Hol vannak azok, akiket az Isten odarendelt, hogy őket vezesse, irányítsa, és aztán ismerjük ezt a nagyon szép Zsoltárt, azonnal a gondolatunkban párhuzamot tudunk húzni a Jézusi szavak, tanítás és a Zsoltár szövege között, hogy az a pásztor, aki elvezeti a legelőre. Az a pásztor, aki a csendes vizekhez terelget engem, az hol van? Nyilván sokszor az Isten felé is. Egy kis felháborodással, vagy néha nagyobb felháborodással ugyanezt kérjük számon, hogy tehát hol van ez a pásztor, és hol van az útmutatása? Hol van az út, amin járni kell? A pásztor mellett mindig feltűnnek a hasznot húzni akarók. És itt kezd élessé válni ez a felolvasott ige is, és az alapigét is úgy választottam, hogy benne legyen mindkét természet. A jó pásztor szolgálata, és azoknak, hát a szolgálatnak nem nevezhető cselekvése, akik önmaguk is hasznot akarnak húzni mások életéből. Ők a béresek. Ők azok, akiket Jézus keményebben is megfogalmazva így nevez, a tolvajok és a rablók. Ennek a két mentalitásnak, ennek a két magatartásnak kellene megnézni a bennünk jelen való valóságát. Most végülis én hova tartozom? Megbizatásomra nézve, és vezetettségemre nézve. Én a jó pásztort követem, vagy béreseket követek? És vajon a jó pásztortól kaptam-e a pásztori megbizatásomat, vagy pedig a béresek mintájára béresként élem én is az életemet, azok között, akik közé az Isten oda helyezett engem is. Sok olyan élethelyzetünk van, amelyben ez a vezetés és ez a vezetettség összekapcsolódik. Gondoljunk teljesen egyszerű dolgokra. Van főnök és van beosztott. Van egy háznak közös képviselője és vannak ott lakó emberek. Vannak családok és vannak olyanok, akik valahogy azt érzik elhivatottságuknak, vagy ezt kapták feladatként az Istentől, hogy ebben a családban valamiféle útmutató szerepet betölthessenek. Egy-egy nagyszülő, egy-egy nagymama talán úgy fogja össze a maga látásával már azt a nyájat, ami rábízatott, hogy abban ő szeretne eligazítást adni. De ugyanígy van a lelkész és a gyülekezetnek a kapcsolata is. És ugyanígy van egy tanár és a diák kapcsolata is. És ugyanígy tudom elképzelni, hogy van egy osztály, vagy egy nyugdíjas klub, teljes mindegy, hogy mit mondok, és van benne valaki, aki hangadó, aki mozgatja a többieket, akire fel lehet tekinteni, aki valamiféleképpen vezetővé lépett elő. Ebben, ezekben a helyzetekben hol látom önmagamat, és milyennek látom önmagamat? Három kis tulajdonságát szeretném kiemelni a pásztor és a béres különbözőségének. Az elsőt Jézus nagyon konkrétan megfogalmazza, és azt mondja, a jó pásztor életét adja a juhaiért. Ismerjük ezt a gondolatot, ez a gondolat is a krisztusi félelmetesen magas mércéhez kapcsolódik. Ő az, aki életét adja a juhaiért. Mi tudjuk, hogy ez az egész életéről szól Jézusnak. Mi tudjuk, hogy ebbe benne van az áldozathozatala, a kereszt halála is. De igazából Krisztus sosem mondta azt, hogy én a halálomat adom értetek, hanem az életről beszél mindig. Itt nem az a nagy dolog, hogy én képes vagyok letenni csupán az életemet, hanem itt az alapigénk is mondja, hogy az is nagy dolog, hogy én leteszem, mert akarom letenni, és utána föl is tudok venni egy életet. És ebben a csodában fogalmazza meg Jézus maga azt az útmutatást is, amit azok elé a vezetők és pásztorok elé akar élni, akikké minket akar tenni. A jó pásztor életét adja az övéért. Az életemnek az odaadása, az nem akármilyen életnek az odaadása. Nagyon sokszor szoktunk mi hősi halottak lenni. Nagyon sokszor szoktunk mi szenvedni, szenvelegni abban a helyzetben, amiben nekünk kell kikaparni valamit, amiről úgy érezzük, hogy mi vagyunk a mozgatói valaminek, de ez már annyira terhel és annyira fáraszt, hogy semmi örömöm nincs benne. Aki az életét akarja adni, ne ezt a régi életét adja azokért, akiket szolgálni akar, hanem ezt a régi életét tegye le, és vegye fel az új életét, és azzal szolgáljon. Senkinek nem arra van szüksége, hogy az én megkeseredett életemmel próbáljak ott nyögni mellette, hanem arra van szüksége a másik embernek, hogy az én megújult életemből számára is fakadjanak gyümölcsök. Hogy az, amivé én lehetek és lettem az Isten mellé, az hogyan fogja gazdagítani a másik embert. Ez érdekes. A többi az nem szolgálat, az a béresnek a nyögése. Az, hogy állandóan azt nézem, hogy amiért, amit adtam, azért vajon én mit fogok visszakapni. Hogy állandóan minden mérlegre kerül az életünkben, és azt nézzük, hogy én ennyit tettem bele, te mennyit tettél bele. Minden kapcsolatunk valahol itt fut zátonyra. Ezek az örökös mérlegelések. Azt mondja, a jó pásztor életét adja. Nem is akármilyen életet ad érte, egy szolgáló életet ad érte. Hát nagyon nehéz ezt a szolgáló életet tényleg a maga örömével, a maga hálaadásával felvállalni. Amikor Jézus erről beszél, akkor ott vannak azok a világi és egyházi vezetők előtte, akik már az Isten népét, hadd mondjam ilyen szókimondóan, teljesen szétzüllesztették, akik már Istentől is eltávolították az embert, meg már egymástól is eltávolították az embert. És azt mondja, hogy ti tudjátok, kik vagytok? Vak emberek, akik másik vakot akarnak vezetni. Mi lesz ennek az értelme? Mind a kettő beleesik a gödörbe. Ha neked nincsen olyan életed, amelyen látod az utat, hogyan akarod vezetni azt a másikat, aki nem is látja, és még csak tapogatózni se nagyon tud? A jó pásztor életét adja az ő juhaiért. A béres azt nem tudja megtenni. A béres csak annyit tud tenni, amennyi az érdekében áll. A béresnek egészen más a megközelítése a dolgokhoz. Ő mindig azt nézi, hogy mit tud a dolgokból kivenni a maga számára, és nem azt, hogy én mit tudok beletenni. Megint csak a közösségeink életére fordítsuk csak le. Mi a cél? Hogy mit veszek ki belőle magamnak, vagy az, hogy mit tudok odaadni bele a többiek javára, azért, hogy nekik is az életük megújuljon, formálódhasson, jobb legyen. Család. Az azért fontos, hogy én jól érezzem benne magam. Nyilván ez is fontos, de nem ez a célom, ez valamiféle következmény. Az én szolgálatomnak a következménye lesz az, hogy örülök az ő örömüknek, hogy örülök az ő előrejutásuknak, hogy megtanulok értük imádkozni. Ezek fontos dolgok. Más közösségek, munkahely. Az a lényeg, hogy az én fizetésem legyen a legmagasabb. Hogy olyat találjak magamnak, ahol én jövök ki győztesen. Ezek a barátságok, ezek lennének azok a nagy dolgok az életben, amikért mi mindent feláldozunk. Mert majd jön a farkas, és a béles vagy mindent elejt, és elrohan onnan. Nagyon szomorú dolog, hogy annyi megbízhatatlan ember van, és talán a saját ügyünket is. Ezért olyan nehezen bízunk rá másokra, mert mindig félünk attól, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb baj van, akkor fogja azt mondani, hogy én már nem vagyok itt. Pedig hány ilyen ügyünk van? Most megint csak a példakedvéért mondok ilyet, senki ne vegye magáról, és ki lehetne egészíteni. Hogy amikor egy olyan ügyvéd kellene, akkor pont akkor nem segít, amikor már nagy gond van. Amikor már nagyon kellene. Amikor az orvosom olyan szépen eligazgat addig, amíg hébe-hóba, csípcsúp dolgokkal van tele az életem, de amikor már ott vagyok, hogy életről és halálról van szó, akkor széttárja a kezét, és azt mondja, hogy hát nem tudom. Ezek szolgálatok. És legalább ilyen fontos szolgálat az, hogy édesapa vagyok. És ezt nem lehet így félváról venni. Vagy hogy édesanya vagyok. Vagy ugyanilyen szolgálat az, hogy én egy közösségnek aktív részese vagyok. Hát mit adok én oda önmagamból? Adom-e az életemet? Aztán a második gondolat, az a kölcsönös megismerésről szól. Azt mondja Jézus, hogy a jópásztor ismeri a juhait, és a juhok is megismerik őt. És ez az ismeret, ez nem egy pillanat alatt született meg. Ez az ismerkedés, ez egy hosszú folyamatnak a része. Az, amelyik én közel kerülök valahova. Sajnos erre úgy gondoljuk, hogy nincsen időnk. Nekünk nincs időnk kapcsolatépítésre. Nekünk azonnali helyzetek és megoldások kellenek. Mi nem érünk rá arra, hogy a másikat közelebb engedjük magunkhoz, vagy mi magunk közeledjünk a magunk gondolatával a másik felé. És az Istennél is valahogy így vagyunk. Hányszor hallom én is, és hát nyilván a jelenlévők is sokat hallották már, hogy jaj, hát jó lenne ott az Isten közelébe lenni, vagy eljutni oda. De kinek van erre ideje? Ennek valahol ki kell épülnie. És nézzük meg, megint csak, mivel közösségről van szó, mert pásztor nincs nyáj nélkül, és nyáj nincs pásztor nélkül. Végig arról van szó az életünkben is, hogy ahol időt spóroltunk meg azon, hogy valakivel összefűzzük az életünket, ott mindig felbukkantak utána a hiányosságok. A gyermekemmel nem olyan a kapcsolatom, a testvéremmel nem olyan kapcsolatom, a házasságom nem olyan, amilyennek lenni kéne. A munkakörnyezetemben nem tudok úgy viszonyulni a másikhoz, ahogy lehetne viszonyulni, azért, mert valahol ez a kölcsönösség, ez hiányzik. A jó pásztor figyelemmel kíséri az övéit. Ott áll mellettük. Úgy, ahogy valahogy a nagykönyvben is megvan írva, hogy hogyan tudom vezetgetni az enyémet. Ahogy ismerjük a gyermekeinkkel való törődésünkből is, hogy ez nem úgy van, hogy én egyszer elmondom, aztán ő már úgy is tudja. Hanem mindig ott vagyok a segítő szeretetemmel. És utána az én hangom számára egy különleges hang lesz. Azt mindig jobban fogja hallani. Mi el vagyunk veszve ebben a világban, mert mindenki kiabál, meg mindenki mondja a magáét, de nem találjuk azt a hangot, ami kifejezetten nekünk akar szólni. Ez lenne az Isten szava. A béres ezt nem vállalja. A béres megint csak abban gondolkozik, hogy gyorsan mondd meg, hogy mit szeretnél, és én megadom neked. De hát erre nem lehet kapcsolatokat felépíteni. Vagy azt mondja, hogy megmondtad, hogy mit akarsz, de én ezt nem gondolom, én ezt nem akarom. És már is ott vége van egy kapcsolatnak. Az enyémet én ismerem, nevükön szólítom, így hívom meg őket, és ők pedig megismerik a hangomat azért, mert én többször szólongatom őket. Hát nagyon nagy az Isten kegyelme, hogy ő újból és újból szólítgat. Hogy az ő hangja ismerté lesz. És aztán a lelkiismeretünk valahogy így is formálódik, és mi azt nagyon jól tudjuk, hogy amikor ott belül megszólal valami, és azt mondja, hogy vigyázz, ez nem jó, akkor mi egyből tudjuk, hogy a pásztor szól. Hát nyilván nagy kérdés, hogy a juhok engednek-e a szavának. És aztán a harmadik gondolat pedig az, hogy nem minden juh mellé van egy pásztor rendelve, hanem van egy nyáj, és van hozzá egy pásztor, de néha több nyájat is összekapcsolnak, és lesz egy pásztoruk. Ami arról szól, amiről Jézus így beszél, hogy nekem más juhaim is vannak. Én szeretlek benneteket, én értetek adom az életemet, én törődök, ismerlek titeket név szerint. De nekem vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valók, mondja Jézus. És itt Jézus arra gondol, hogy vannak még olyan emberek, akik ugyanúgy vágyják azt, hogy számukra legyen valaki őriző pásztorrá, és azok hozzánk és mellénk fognak bekapcsolódni. És nekünk nem az a tisztünk, hogy ilyenkor féltékenykedjünk, és azt mondjuk, hogy ez az enyém. Mert az Isten sem lehet kisajátítani. És a jó pásztort sem lehet kisajátítani. Sőt, Valami nagyobbat kell megtanulni, hogy a pásztor személye vadidegen embereket összeköt. És én ott testvér leszek a másik mellett. Nem én választottam őket. Nem én akartam vele egy padba ülni a templomba. Sőt, tovább megyek, nem én akartam egy asztalhoz ülni velük a családban. De a pásztoron keresztül ez így lett. Eldöntve, elhozva, elrendelve. Hogy dolgozom én ezt fel? Az egyik legjobb példa erre maga a házasságkötés. Amikor két ember nagyon szerelmes lesz. Amikor két ember eldönti, hogy mi vállaljuk egymást. Hogy mi akarjuk vállalni egymást. És rajtuk keresztül családok kapcsolódnak össze. Akik nem akarták vállalni egymást. Akik lehet, hogy soha nem is találkoztak volna egymással. De a kettő valahol egyé kellett összeforjon. Mindig is megvannak ebben a feszültségek, mert mi ezeket nagyon emberi módon éljük meg. De azért nagyon jól tudjuk, hogy ha egy a pásztor, és mindenki arra az egy pásztorra figyel, akkor ezek a nyájak könnyebben összekapcsolódnak. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy ha valakinek ugyanaz a Krisztus, mint nekem, akkor az a két ember tud békességben élni egymással. Ha nem ugyanaz, soha nem fog békességben élni egymással. Akkor lesz toleráció. Akkor lesz valami olyan, hogy elviselem a másikat. Akkor lesz valami olyan, hogy szívom a fogamat, de nem szólok. Aztán olyan is lesz, hogy kiborul az egész bili, és veszekedés lesz belőle. De megtanulni azt, hogy a pásztor nem azért pásztor, hogy csak megőrizze a nyájat, hanem azért, hogy ennek a nyájnak szaporulata is legyen. Hogy ide minél többen beépüljenek, hogy azok a közösségek, amikben élünk, azok épülő közösségekkel legyenek, és nem leépülő közösségek. Ez lesz a közös alap, ez lesz az a kapcsolódási pont, ami köré az életek rendeződnek. És a nagy kérdése ennek az igének, mert ez végig egy krisztusi szolgálatról szólt, és az ellenébe ható és munkálkodó erőkről, hogy na most ebből, hogyha egy metszetet veszek és megnézem a saját életemet, akkor az én életem melyik szolgálathoz hasonlít jobban? Tudnék-e én a jó pásztorra lenni? A megbízott bojtárja valahogy. Valaki olyan, aki adja magát, aki vállalja a közösséget, aki nem csak kivenni akar belőle, hanem szívével és lelkével beletesz, nem a maga dicsőségére, nem azért, hogy ez egy színpad legyen a számára, hanem az Isten dicsőségére. Azért, hogy az Isten terve előre haladjon. Vajon az én életem kapcsolódási pont-e Isten és ember között? És ember is ember között. Ennyi. Ez az egyetlen egy kérdés. Az én életemmel vajon az Isten tud-e úgy eszközként rendelkezni, hogy hozzá mások közelebb kerüljenek? Vagy hogy embereket egymáshoz közelebb vonzon? Végig kell gondolnunk ezt a szolgálatunkat, nagyon sokat kell imádkozni azért, hogy ezt hittel és bölcsen tehessük, és legyen elég szeretetünk és türelmünk egymás felé is, de nyilván anélkül nem fog menni, hogyha nem figyelünk a jó pásztornak a hívására. Hogyha nem tanuljuk meg azt is, hogy miközben hatalmat kapott emberek vagyunk, miközben feladatokat kapott emberek vagyunk, közben hatalom alá vetett emberek is vagyunk, és a jó pásztor számon kéri az ő pásztoraitól mindazt, amit rájuk bízott. Adja Isten, hogy mi is el tudjunk velük számolni, és fel tudjunk készülni erre a szolgálatra, amely naponkénti feladatokat ad nekünk, ugyanakkor ezek a naponkénti feladatok fogják hozni azokat az áldásokat és gyümölcsöket is, amelyek a mi életünket is teljesebbé teszik. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy erre vezessen el, és tanítson meg minket.